Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyen.
Sportolók mellett Szőcs Bernadett és Strandafér Norbert mellett volt egy olyan birkózó bíró is, aki marosvásárhelyi születésű, és hát itt is tevékenykedik, és ő is jelen volt a riói olimpián, és hát akkor én sok szeretettel köszöntöm a hazatért ifjabb Gyarmati Ferencet, akinek nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az első olimpiája bíróként.
Köszöntelek téged és a hallgatókat. Hát igen, első olimpián volt. Voltam én még nagy világversenyeken, mint Univerziade, vagy Kazányba, vagy az első európai játékok Bakuba, de ez mégis úgy láttam, hogy sokkal magasabb a szint a versenyzés. Viszont tudok egy hasonlítást csinálni a szervezés meg a kimondottan a verseny között. Hát úgy vettem észre, hogy nagy különbség nem volt az európai játékok meg az Univerziád és az olimpia között, de a kimondottan a versenyben ottan ég és föld a különbség.
Mi volt a legnehezebb számodra ezen az olimpián? Tehát gondolok itt akár feladatra, akár megszokni az ottani időzónát, az ottani éghajlatot, tehát mi volt a legnehezebb számodra?
Nem mondhatom örömömre, hogy valami nehéz lett volna. Mondjuk az időátállással az hamar átálltam, mivel hogy nyugatra mentem és nem keletre, inkább hazafel, amikor visszajöttem, akkor voltak a gondok. De már nagy tapasztalatom is, sokat utazok, és ezt hamar átvészeltem. Hál' Istennek úgy vettem fel a versenyt, és az első mérkőzéseimben is úgy vezettem a meccseket, mint hogyha akármilyen versenyt vettem volna részt. Hál' Istennek. Azt bevallom őszintén, hogy két nappal indulásom előtt volt, nem aludtam jól, meg gyomoridegen volt, meg vajon hogy lesz, de végül simán ment minden.
Volt esetleg valamilyen kellemetlen élményed, amikor megérkeztél Brazíliába mondjuk, vagy az út során, mert ugye rengeteg rémhír volt előtte. Én magam is tapasztaltam, hogy nagyon sok rémhír nem is volt igaz ugye megérkezésem után, viszont te hogy érted ezt?
Beszélgettük ezt, mielőtt elmentünk volna, és mondtam neked, és biztos vagyok benne, hogy ez azért csinálja a média, főleg az Egyesült Államok beli média, hogy minél figyelmesebbek legyenek. Más meglepetésemben az ott részem, hogy mondjuk mi egy kicsit többet vártunk a reptéren, amikor megérkeztünk, tehát az a több az azt jelenti, hogy fél órát, mivel hogy minket, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meg a Nemzetközi Birkózó Szövetség fizette útjainkat, ők szervezték utaztatásainkat, tehát ők úgy szervezték, hogy legalább 20-25 bíró, mit tudom, ebbe a félórás időzónába jöjjön, tehát nem fogtak most minket külön egyenként limuzinokba rakni, meg elhordani, hanem összeszedtek azt a 20-25 bírót, amelyik jött egy fél óra alatt, mit tudom én, London, Amsterdam, Párizs, meg Rómából, és felraktak egy buszra, elvittek. Ottan meg a másik meglepetésem az volt, hogy egyből nem szállásoltak el reggel 7:30-8-kor, mivel tudjuk, hogy a szállodákban még vendégek vannak, 11-12 óra üresednek a szobák, de ez nem volt gond, mivel azonnal elraktuk a csomagjainkat, azonnal összegyűltünk az összes bíró, és el is mentünk város látogatni.
Tehát már az első nap.
Első nap, első órában, tehát a szállodában nem ültem egy negyed órát, éppen, hogy kinyitottam a bőröndömet, egy kis ruhát változtattunk, persze ott mindenki ismertük egymást, használtuk az ingyenes buszbérletünket, és azonnal lementünk város látogatni, a tengerpartokat megnézni, azonnal bementünk a szállodával szembe, volt a golf verseny, néztük a versenyeket, kimentünk azonnal az olimpiai parkba, az első dolgunk, mivel az akkreditációval be tudtunk menni a Karioka 2 csarnokba, ahol nekünk volt a versenyünk, azonnal bementünk, ott több időt töltöttük el, főleg én is arra gondolva, hogy vegyem át a verseny ritmusát, a közönséget, fentről lássam egy kicsit a csarnokot, lássam mi a hangulat, meg stb.
Na most ugye odaérkezésed után volt, ha jól tudom, ruhapróba is, hiszen említetted volt, hogy rögtön másnap talán már ruhapróbád volt. Ezt hogy kell elképzelni? Rátok szabják a ti méreteitekre, vagy éppen amit te találsz, azt kell viseled?
Nem, tehát az úgy működik, hogy márciusban, amikor megtudtuk, meg volt a végleges lista, hogy ki megy erre az olimpiai játékokra, már mind a bírók közül, akkor már lekérték a méreteket, tehát már tudták a méretünket, mivel megyünk oda, de nem éppen úgy volt, ahogy elképzeltük. A gond az volt, hogy elég messze volt, egy ilyen 2 órás autóbuszos úttal vittek el a helyszínre, ahol volt a zöldöztetés. Én ezt nem is bántam egyáltalán, mert ez pont olyan lett volna, pont olyan volt, mint egy városnézés, tehát a buszból néztem a várost. Nekem, én nagyon élveztem. Volt, aki elaludt, volt, aki, ez most már a mindenkinek, ahogy érezte magát. Nekem, én nagyon élveztem. Viszont ott a ruháknál ott is meg szerencsém volt, mert minden méretet, amit kértem, az rám volt. Jó, próbáltak az öltönyömnél egy kicsit rámerültetni egy kisebb méretet, de nem ment. Viszont ott úgy láttam azért, hogy voltak gondok a kollégáknál. Jó, ezt nem lehet most általánosítani, de voltak, mivel hogy a birkózás az utolsó felére jött az olimpiai játékoknak programjába, és szerintem már volt olyan, hogy nem tartották be pontosan a ruhaméreteket, és esetleg kiadták kollégáim vagy kolléganőim ruháit másoknak, de azt is egy max egy órán belül mindent javítottak, mivel szabóság volt, és azonnal vágtak, szabtak, és mindenkinek a végül jó felszerelést, ruhát adtak.
Mennyire volt kötött a programod olyan szinten, hogy esetleg találkozhattál mondjuk nem feltétlenül sportolókkal, tehát kerülhettél a kapcsolatba sportolókkal, vagy nézőkkel, vagy bárki másra, tehát mennyire voltatok így azért figyelemmel követve, mert mégiscsak bírók vagytok?
Első nap, tehát mondom, volt ez a ruhapróba, a második nap már egy gyűlésbe vittek, megmutatták az egész csarnokot, hol járhatunk, merre menjünk, melyik ajtón be, melyik ajtón ki, hol vannak a kamerák, a tévé, tehát már mind a tévé kamerák, délben hol lehetünk, hol pihenhetünk, stb. Azt tudod dolog, hogy mi az olimpiai parkban nincs mit keressünk, tehát nem mehetünk be. Jó, hogy civilként lehet, hogy pontosan a röpad a sportok nem fognak megismerni, de ezt soha nem is fogjuk reszkírozni, mert azonnal kizárnak. Azon kívül közönséggel normális találkozhatsz, de nekünk teljesen hátulról volt a bejárat, minket reggel 8-kor, 8:30-kor bevittek. Ottan volt a reggeli értekezlet, amit elmondtak, hogy az előtti nap esetleg, hogy mi történt, mit várnak el, vagy hogy van, mi van, mik a problémák, mikor, hogy kezdjük a mérkőzéseket, mivel tudjuk a dolog, hogy rengeteg országban élő közvetítésben ment minden mérkőzés. Akkor délben az ebédszünetkor nem engedtek ki, tehát a csarnokból volt egy ilyen pihenőszobánk, onnan, tehát már mint bocsánat, az olimpiai parkból, de onnan aki akart, kimetett a parkba, tehát nem volt gond. Ebédelhettünk, az ebédünk az önkéntesekkel volt együtt, nem volt semmi gondunk vele, mert én például több bíró kollégám sem nem azért megyünk, hogy ilyenkor jól felhízlaljuk magunkat, meg hogy nem tudom mennyit együnk. És akkor délután volt a döntők, úgyhogy este 7-8 előtt nem vittek vissza a szállóba. Tehát reggeltől estig le voltunk foglalva. Amit viszont tudni kell, hogy a csarnokba abszolút, tehát a küzdőtér abszolút semmit nem tudtunk, nem szabadott bevigyünk, telefont, fényképezőgépet, abszolút semmit, azt mindent egy őrzött öltözőbe hagytunk kint.
Említetted az étkezést, ugye, hogy ott az önkéntesekkel együtt étkeztél. Milyennek tűnt a riói olimpián az élelmiszer, amihez hozzájutottál, vagy esetleg a szállodában? Tehát milyennek tűnt egyáltalán a
szállodában? Szállodában, tehát nekünk, mi úgy megyünk, hogy nekünk a reggeli benne van hivatalban, normális, mint akármilyen szállodában mész, hát nem volt semmi gond a reggelivel, elég változatos. Jó, hogy mindig ugyanaz, de jó nagy volt a felhozatal. Az ebédkor akkor megmondtam, hogy az önkéntesekkel ettünk, kaptunk egy kajabont, milyen saláták, meg...
Itt konkrétan arra gondoltam, hogy sikerült esetleg valami helyi brazil ételnek.
Jaj, persze, igen, persze, minden nap is, tehát ettem is, inkább azt ettem, mert rengeteg benne a zöldség, meg saláták, s ilyesmivel, passzúj, meg babok, ilyesmikkel szószok, de mondom, nem, én nem azért mentem, hogy felhízlaljam magam, sőt, nem az volt az első, tehát nem erre koncentrálunk, hogy most mit eszünk, mit iszunk, hol alszunk, hanem nekünk a fontos az, hogy normális kajánk legyen, tehát az, hogy véletlenül ne legyen ilyen hasmenés vagy gyomorrontásunk tőle, nekem minden 5-6 percenként kifussunk a WC-re, a másik meg az, hogy a pihenésünk meg a szállodában legyen tisztaság, melegvíz és csend. Ennyi. Nem, tehát mi erre koncentrálunk inkább, már mind én személyesen. De mivel, hogy tényleg olyan körökbe forgunk, hogy ez a bíróknak a krémje vesz részt egy ilyen eseményen, hát elmondhatom, hogy a szállodákban nincsen gondunk sohasem, mert csak 4 csillagtól felfele, meg a kajáltatásunkkal sincs gond, mert ha véletlenül nem tetszett volna ez a a kaja elég szép pénzt adtak minden napra kajára, tehát amit nyugodtan emeltünk volna, és akármilyen vendéglőbe ebédelhettünk volna, vacsorázhattunk volna, inkább vacsorázni, ebédel nem tudtunk volna kijönni, de vacsorázni lehettünk volna bárhol, bármit.
Mennyi időd volt felkészülni az első mérkőzésedre, és mikor tudtad meg, hogy éppen melyiket fogod levezetni?
Azonnal megkaptam a második mérkőzést az egész versenyből. 3 perccel a mérkőzés előtt tudjuk meg mindig a melyik meccset vezessük, de nem volt semmi gondom. Egy bulgár örmény meccset vezettem, az bulgár csak úgy időzőjelben megmondom, hogy európai ezüstérmes, az örmény meg világbajnok.
Volt-e lámpaláz?
Nem, lehetséges, hogy most már nem is így, hogy visszaemlékszem, lehetséges, hogy nem, amikor felmentem a szonyér, akkor egyáltalán, de ami volt, az volt tényleg itthon 2 nappal elindulásom előtt, kicsit jártam fel alá az udvaron.
Mi volt a legnehezebb mérkőzésed így az egész olimpia alatt, tehát melyiket emelnéd ki, amikor tényleg úgy érezted, hogy húha, itt kemény munka van bírói szemszögből?
Hát több mérkőzésem volt, itt az a lényeg, amikor mi már hogy ismerjük a sportolókat, azelőtt is rengeteg e-mailt elküldtek minden sportolóval, már mind a kiemeltebb sportolókkal, főleg kötött fogásba, hogy jöjjetek, mert itt így akarsz, úgy akarsz, tehát már hogy melyik hogy próbálja nem szabályos dolgokat bevetni a birkozásába. Nem ért meglepetés, nem voltak nehéz mérkőzéseim, nekem le van írva az egész, hogy hittem. A 69 kiló női aranydöntőben benne voltam, mint pontozóbíró, ami már egy jó dolog. Tehát nehéz mérkőzéseim nem voltak. Én úgy gondolom, és úgy veszem, hogy egy sikerült játékom voltak, tehát egy sikerült bíráskodásom volt. Nem volt egy challenge-em se, tehát nem volt egy videóbíró kérésem se, egy se a 26 mérkőzésbe. Ami a legfontosabb, ami nyugodt lelkiismerettel jöttem haza, nyugodtan alszok, nincsen semmi lelkiismeret furdalásom, hogy véletlenül vagy valahogy tévedtem volna valakit, megállítottam volna az érem felé útba. Bizonnyal már bíztattak is, hogy már ott vagyok abban a 10 emberben, amíg már elindultam a 2020-as Tokiói olimpia fele.
Jó hallani ezt, hogy 26 mérkőzésből egy challenge-et sem volt, tehát egyszer sem kérdőjelezték meg a döntésedet, mert ugye birkózásban eléggé sok vitatott helyzet volt. Én itt gondolok például a magyarok esetében ugye 2-szer is történt olyan, hogy hát ők úgy érezték, hogy elvették tőlük az érmeket. Nem tudom, hogy te láttad, de a mérkőzést hogy érzed? Mi történt?
Hát ezt, hogy láttam a mérkőzést, én minden mérkőzést láttam, mert ott voltam a csarnokban, nem jöhetünk ki. Az érdekes az, hogy Lőrinc Viktornak az első mérkőzés pont nekem adták, de azonnal visszaadtam a lapot, és mondtam, hogy nem vezettem ezt a mérkőzést. Jó, egy tunéziai bíró adta a lapot, az meg csodálkozott is, hogy mi, de az európai bírók azonnal kacagták, meg úgy vicceskedtek, hogy hát Feri biztos nem fogja Viktort vezetni, de nem volt ebben gond. Tényleg végignéztem, sajnos kötött fogásban olyan a szabályzat, hogy a bírók belenyúlhatnak a mérkőzésbe. Amikor nagyon egyformák a sportolók, mondjuk nem akciót csinálnak, nem fogást csinálnak az ellenfelen, hanem inkább lögdősik egymást, próbálkoznak fogást végrehajtani, akkor valamelyik passzív, valamelyik aktívabb birkozó. Na, itt mostan a bíró, hogy kit lát passzívabbnak, vagy kit lát aktívabbnak, itt bele lehet nyúlni a mérkőzésbe. Úgy gondolom, hogy és úgy láttam, tényleg ez így van, hogy ez nem volt sikeres olimpia a magyar birkozóknak, mivel hogy majdnem minden mérkőzésében a hátrányukra pontoztak a bírók. Azt elmondom, és azért is mondtam ezelőtt is, hogy én nyugodt lelkiismerettel jöttem haza, mivel hogy ebben a 3 napban tényleg volt olyan időszak, az első 3 napról beszélek, ahol volt a kötött fogás, hogy magyarul mondom, szégyeltem ülni a kollégáim között, majdnem, hogy besüllyedtem a földbe, mivel hogy úgy vettem észre, hogy volt ilyen 8-10 bíró kivíve, akik feladattal jöttek ki. És akiket úgy láttam, hogy ismételtet az ilyen szimpatikusabb országoknak, akik benne vannak a Nemzetközi Szövetség vezetői bizottságában, mintha segítették volna, tehát nem mintha, hanem olyan, amikor 50-50%-os esély volt, akkor inkább a másik fele ment a mérleg.
Hát én a Bácsi Péter birkózását láttam, és és hát sajnos ugye neki sem sikerült a bronzérmet megszereznie. Valóban nekem is úgy tűnt, hogy voltak bírói tévedések, de hát na, benne van végül is, mindenki hibázhat. Te hogy látod, bíróként el tud-e egy bíró esetleg számolni a lelkiismeretével, hogyha mondjuk egy birkózótól elvesz mondjuk egy bronzérmet, aranyat, hogyha utólag rájön, hogy tényleg hibázott?
Én is hibáztam karrieremben, nem mondom el, hogy az milyen rossz nekem, tehát milyen nehezen vészelem át az ilyen dolgokat, nagyon rosszul esik, tehát van, hogy napokig nem alszol, vagy rágondolsz egy hét múlva is, rágondolsz egy fél év múlva is, visszanézem a meccset, visszanézem 20-szor, 30-szor, 40-szer, mégis rám akar, magamra akarom beszélni, hogy azért mégis igazam volt, de téved az ember, mert nem vagyunk robotok, de akkor, amikor, más az, amikor tévedsz, és más az, amikor úgy már úgy mész be a szőnyegre, hogy na most ez a kék vagy a piros ez szimpatikusabb, ennek a szövetségének az elnöke, nem tudom mekkora nagy főnök a világszövetségbe, és teljesen másképp van, működnek így a dolgok. Itt, amit láttam végig, tényleg volt a bácsi mérkőzése, volt Lőrinc Viktornak a bronzmérkőzése, és Lőrinc Tamásnak a koreaival az első mérkőzése, ahol láttam, hogy úgy indul el a dolog, hogy egyből hátrányba kerülnek. Tehát itt ez erről beszélek, hogy most nem azt mondják a hallgatók, hogy most egy fogást nem adnak meg, vagy kiszedik egy tus veszélyes helyzetből az ellenfelet, hanem akkor, amikor olyan 50-50% az esélye mind a kettőnek, akkor a mérleg most nem pontosan a pirosat, hanem pontosan a kéket intik meg. Itten nagyon nagy gondok vannak a szabállyal, kötött fogásban ezzel a versenyzők eltaktikázzák a mérkőzéseket, nem akciódúsak a mérkőzések, rámennek erre a passzivitásra, hogy melyiket intik meg, akkor melyiket teszik le parter helyzetbe. Mostanában pontosan ma is holnap a kongresszus Franciaországban, és remélem, hogy ebben a közfogásban szabályváltás lesz, és valahogy látványosabbá teszik, és valahogy akciódúsabbá teszik, és valahogy kiveszik a bírók kezéből a hatalmat, idézőjelben mondom, mert ha nem, akkor a kötöttfogásnak nem látok nagy jövőt az olimpiai játékok programjában.
Román sportolók is ugye szép számban vettek részt, hát mondhatni szép számban. Te benne vagy a Román Birkózó Szövetség vezetőségi tanácsába, ha jól tudom.
Igen, elnökségi tag vagyok.
Te hogyan láttad a román birkózók teljesítményét? Ugye 24 év után sikerült ismét érmet szereznie Romániának.
Így van, tehát a Román Birkózó Szövetségnek van egy bronzérme, egy mostan nemrég májusban honosított sportolóval, egy Albert Szaritov nevezetű csecsen sportoló, és egy ötödik helye Alexuk Alin, aki már volt olimpián, volt világbajnokságon ötödik is, tehát egy nagyon jó sportoló. Evel a Román Birkózó Szövetség, a Vívó Szövetség után a második legeredményesebb szövetség ez az olimpia után, mivel a vívóknál van egy arany meg egy ötödik, a birkózásnak egy bronzérem egy ötödik. Mind bíráskodásra kinézve, és nagyon, mert sokan kérdezik, hogy ennyi, hány meccs, hogy meccs, hányan meccset vezettél. Tehát én úgy vezettem a mérkőzéseket, hogy abszolút a Romániát képviselő birkozók nem voltak megcsalva, lopva, vagy nem volt az oda-vissza csapások, mert mint tudod, dolog történik az is meg, hogy ha például én valakit idézőjelbe vagy valahogy meglopom, akkor biztos, hogy visszakapja a szénsportolom egy más bírótól, mert ez legtöbbször egy ilyen oda-vissza utom van. Tehát ezért is büszke vagyok, hogy nálunk a mi sportolóinknál, mármint aki Romániát képviseli a sportok, egy óvás se volt. Tehát nem volt egy kétes helyzet se, hogy na most meglopták, vagy ellenük fújtak, vagy stb.
Mennyire örült az itteni birkózó közösség ennek a bronzéremnek? Ugye ez egy olyan helyzet, hogy itt egy honosított sportoló nyert érmet, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy itt felnevelt, itteni körülmények között készült sportoló lett érmes olimpián. Hogy lehet ezt az érmet ilyen szempontból értékelni? Miért fontos esetleg?
24 éve nem volt éremjel. Barcelonában Grigorás nyert az utolsó érmet a román birkózásnak, azelőtt meg 8 aranyérem is van. Tehát szövetségek szinten most is majd 4.-5. helyen vagyunk. Nagyon kellett ez az élem, meg kellett egy példakép. Kellett megmutatni az országba a birkózó közösségnek, hogy lehetséges nyerni. Kellett egy valaki, aki megmutatja, majd esetleg itt széthordozni az országba, hogy elmondja, hogy lehetséges. Kell egy olyan motor, aki húzza maga után a fiatalokat. Mostan azt, hogy az országnak, mit mondjam én, ketté van osztva, most nem tudom a százalékokat, hogy mely ki örvend, ki nem örvend, ezt nem tudom most megmondani, hogy ezek mennyi az aránya. De mégis egy eredményről van szó, és hogy azt elmesélem nektek és a hallgatóknak, hogy 97 kilót pont én mértem, tehát a 97 kilóban van a bronzérem, és a mérlegelés előtt a 18 sportolóból 7-en csecsenek voltak, akkor beszélhetünk-e világtrendről is? Vagy ha azt nézzük, hogy átérünk-e más sportra, hogy a francia foci válogatottban hány honosított sportoló van, vagy hogy hol születtek, vagy hogy honnan valók. Tehát ez egy világtrend is. Az én szövetségi elnököm kihasználta ezt, úgy látta, hogy 100%-osan nem tud éremhez jutni egyik Romániában született sportoló, és így honosított egy párat, ez volt a legértékesebb, és látjuk, hogy a fogadása is sikerült, és tényleg, hogy egy jó sportolót honosítottak.
Birkózó bíróként ugye Rióban ott lenni egyrészt felemelő érzés lehet, mert te voltál ugye azok között, azok a legjobb bírók között, akiket kiválasztottak. Ha jól tudom, összesen 30-an voltatok.
35 bíró volt, de ez is egy érdekes dolog, hogy a 35 bíróból volt vagy 10 bíró, amelyik egyáltalán nem ment fel a szőnyegre. Tehát azok csak pontozó bíróként voltak hozva. Nem értem, hogy miért. Van diplomáciai harcok is, meg politika ebben. Mindegy. Voltunk vagy 10-12, amelyik az abszolút tiszta meccseken, tehát ott nem volt challenge, nem volt semmi, tehát nem voltak érdekek, és sajnos, amiért mondtam, az első három napban egy kicsit ottan rosszul sem magam. Volt az a 10-12 bíró, amelyik aztán, ahol esetleg kellett mucskos munkát csinálni, azok végezték. Tehát lehet, hogy a közönség ezt nem látja, de mi bírok, mondhatom profi bírok, ezt mi látjuk, hogy miért pont akkor fújt bele, miért pont akkor fújta szét az akciót, miért pont akkor inti meg azt a sportolót. Tehát mi ezt tudjuk, hogy miért működik, és ami sajnos ez így is van, ez majdnem 100%-osan mind az egész, mind szovjet utódállamból voltak.
Te hány döntőt és kis döntőt vezethettél?
Egy döntőben voltam benne, a 69 kiló, mondom, női be, mint pontozó bíró. Azon kívül a vigaszági ágaknak az utolsó mérkőzéseit, amelyek ugyancsak döntő bejutásért van, abból vezettem, vagy hármat, négyet, elődöntő, tehát döntő bejutás, ahol már aki nyer, az biztos, hogy érmes, abból vezettem 6-ot, és még azt el kell mondjam, hogy ez egy olyan verseny, tehát most láttam, és azért mondtam az elején is, hogy teljesen más a nívó, hogy itten minden mérkőzés egy döntő. Tehát annyira magas a nívó, hogy nem olyan, mint egy VB, vagy EB, vagy mit tudom, egy Grand Prix, az már más, de egy VB, vagy EB, hogy aztán még kifogsz egy, tehát egy elsőként, hogy bárki részt vehet, tehát egy VB-re nem csinálnak kvalifikációk, de kifoghatsz olyan mérkőzést, ahol egy gyengébb országból képviselt, egy erősebb, akkor már azt felmész, már csak úgy nem is koncentrálsz rá annyira, mert sem már tudod, hogy mi történik, nem itten. A sportolók is egy nagyon kemény és hosszú úton mentek keresztül, hogy kvalifikálták magukat, tehát itten 16-18 sportoló, a világ legjobb sportolói vesznek részt, tehát itt nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés, tehát itt az összes mérkőzés olyan, mint egy döntő. Tehát az első mérkőzés is úgy megy be, mint hogyha pont az aranyéremért birkózna.
Van-e benned esetleg valamilyen hiányérzet, hogy szerettél volna mondjuk vezetni még több döntőt, vagy még több kis döntőt, vagy éppen egy konkrét súlycsoportban szerettél volna?
Nem, nekem a legfontosabb dolog az volt, hogy én kijutottam ide. Itt most elmondhatom azt is, sajnos például Magyarországról, ahol 3 olyan pont olyan minősítésű bíró van, mint én, egy se jutott ki. De legfontosabb, hogy itt voltam. A másik dolog nekem az volt a célpontom, hogy én mostan ezt a pozíciómat itt a világ bírói között birkózásban ezt becementezzem. Tehát, hogy már úgy nézenek rám, mint egy korrekt, becsületes, jó bíróra. Tehát fiatal vagyok még ebbe a szakmába, tehát még van időm, 60 éves korig bíráskodhatok. Még előttem állhat pár olimpiai játék. Én nem akarok mostan, hogy bementem volna egy pár mérkőzésbe, és akkor evel befejezem, és akkor lehet, hogy nem valami történik, vagy rám erőltetnek valamit, és akkor kiszállok ebből a buli vonát. Én nem erőltettem abszolút semmit, pedig oda mehettem volna, nagyon jó kapcsolatom van a főnökökkel, és én olyan, ha adjatok nekem is egy döntőt, de engem ez nem érdekelt, hanem nekem az volt a fontos, mondom még egyszer, hogy itt voltam, becementeztem a pozíciómat, hiba nélkül vezettem minden mérkőzést, tehát egy challenge-em se volt. Másik az, hogy, és a legfontosabb, hogy nyugodt lelkismerettel jöttem haza, nyugodtan alszok, nem tévedtem, nem loptam meg magyarul mondva senkit, tehát nyugodt vagyok, és tényleg úgy érzem, hogy egy egész jó jövő áll előttem.
Mennyit sikerült látnod az olimpián esetleg más sporteseményekből, és mennyire sikerült felfedezned Riót, mint várost?
Hát a városban mondtam, amit járkáltam, amit jártunk, azt busszal, meg az első két nap, amíg kimentünk a kollégákkal. A versenyekre nem tudtam kimenni, csak a cselgáncsom első nap, mivel hogy akkor megpróbáltuk, és megnéztük a csarnokot, és lássuk, milyen hangulat van. Első nap megérkezésem napján volt, azt beszéltük ketten is, és szóltál, hogy 9-kor volt a női vívó döntő, és este 10-kor meg Norbi úszta az elődöntőket az 50 méter gyorsba. Sajnos nem tudtam már ébren maradni, és másnap reggel már programunk volt, és én az olimpiai parkból a szállóba éjjel 1-2-re értem volna vissza, tehát nem tudtam reszkírozni. Te így, hogy rengeteget láttam csak tévébe, ez a gond. De a bírókkal mindig így van máskülönben. Tehát aki itthon van, az sokkal többet lát egy olimpiából, mint aki bíráskodik.
Nagyon röviden, milyen volt az olimpia számodra és Rio?
Nekem nagyon jól volt, nagyon jól sikerült, mármint szakmailag. Rióval pedig nincs semmi gondom. Jártam én még más országokba is, más ilyen specifikus, mármint óceánparti országokba. Nekem tetszett. Szerintem minden oké volt. Azt, amiket még hallanak, azok szerintem balesetek, sok a túlzás, rengeteg most aztán a túlzás a tévébe, a médiába, de így, ha felteszek mindent mérlegre, több jó tapasztalatom volt, mint rossz.
További sok sikert, köszönöm, hogy
megtaláltad
a meghívást.
A sporthírek támogatója a Tusnád ásványvíz, frissesség a hegyek szívéből.
Kedves hallgatóink, a Kispad mai vendége ifjabb Gyarmati Ferenc volt, nemzetközi birkózóbíró, a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub igazgatója. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szép Zoltánt hallották, további kellemes rádiózást.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.